Tehát azt szeretném, hogyha ez egy ilyen kis bibliaelemzés lenne. Tehát nyilván, ha megnézed a jegyzeteidet, hozzá elolvasod azt a szakaszt többször, lesznek gondolataid. Nyilván visszatükrözheti a dolgokat azt, amit az órán tanultunk, de hogyha van önálló felismerésed és gondolatod, az se baj. Amit nem szeretnék, és ezt ide is írtam, hogy átfogalmazd a versek, és leírd, és legyen ez a magyarázat. Tehát ennél többet szeretnénk. Valószínűleg ahhoz, hogy értelmesen tudja arról az 5-10 versről írni, olvasnod kell, hogy mi van előtte, mi van utána, milyen szövegkörnyezetben van, mi volt a szándék, mi volt az üzenet, mit jelent ez neked. Jó, tehát szeretném, ha azt csinálnád, amit amúgy is csinálni kéne, amikor olvasod a Bibliát. Ugye, te aminek értelme van. Igaz? Mert ez a tanulmányozásnak, a bibliaolvasásnak ez az a formája, ami aztán egyszer csak előbbudjant valamit, ami Istentől van, és amit úgy sose hallottál még, de igaz, és ott oda van írva, de most láttad meg, és kaptál egy üzenetet Istentől, ami elkísérhet akár egész életedben. Jó, a Bibliát nagyon nehéz úgy olvasni, mint egy regény. Nem ad túl sokat úgy, tehát úgy nem lehet. De nem, tehát túl, a Bibliát versenként kell olvasni, ahogy mi vettük az órát. És ezért nem is végeztünk, mert elvileg úgy kellett volna venni, hogy innen egy kicsit, onnan egy kicsit, amonnan egy kicsit, az nem megy nekem. De reméljük, hogy Isten megbocsánja. És fáztok kezdve is. 2 Péter. És az idő szűke miatt tekintsünk el a bevezető információtól, talán röviden csak annyit, hogy ez a levél a hívők utolsó időkben átélt próbáiból szól. Arról szól, amiben mi élünk igazából. Arra a nehéz időre készít föl Péter, ami az utolsó időkben érni fogja a hívőket, és tanácsot ad nekik, hogy milyen hozzáállással, milyen magatartással, hűséggel, kitartással tudnak az ellenszélben is megállni. Gyorsan szaladjunk végig a tartalmán, nyilván bevezetés üdvözlettel kezdi, aztán az első nagy szakasz az a keresztény ember természete és Isten munkája. Ez egy nagyon lelkesítő rész arról, hogy isteni természet részesei lettünk és hogyan, és hogy ez milyen következményekkel jár, mit kellene visszatükrözni az életünknek. Aztán a második, aki a harmadik szakasz, az Isten igéjét magasztalja. Ez az első fejezet végéig tart. És az ige ihletettségéről beszél, és a keresztény hit tényszerűségéről. Ugye nem mesékben, kitalált mesékben hiszünk, hanem abban, amit láttunk, és amiről bizonyságot is tettünk. Aztán a negyedik rész a keresztény ember harca hamis tanítókkal, és ez nagyon izgalmas. De még izgalmasabb az ötödik rész, a keresztény ember reménysége, Krisztus visszatérése és a világ vége. És hogy mindez hogyan befolyásolja az életünket és a magatartásunkat. Ezek a nagy témái, és aztán nyilván a befejezésre. Oké, és mielőtt elkezdjük olvasni, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, félelemmel és rettegéssel állunk előtted. Bizony úgy vezet minket az életben, hogy megtanuljunk téged félni. Az erőnk olyan, mint a lehelet, amely látszik egy ideig. Az életünk olyan, mint a mező virága, mely virágzik, szép, aztán végig söpör rajta a szél, és eltűnt. Te vagy az egyetlen erő, amely megmarad. Te vagy a mi kősziklánk. És kérünk téged, kérünk, hogy adj nekünk bölcsességet, amelyel nap mint nap veled járunk, hogy minden dolgunkban rád nézzünk, ahogy pásztor Kende is tanította, hogy Te vagy az igazság, és ha benned állunk, ha veled járunk, akkor bizony nem rendülünk meg. De ha levesszük a szemünket rólad, hogyha más elveket követünk, ha más Istenünk születik, akkor bizony rettegés az élet. De veled mindenre van erőnk. Semmi nem retten. De csak veled, Urunk. Így akarunk élni. Kincs ez nekünk. A nyomorúságot, amely időnként utolér, nagyra értékeljük. Mert téged találunk benne újra meg újra. Köszönjük, Jézus. Áld meg ezt az órát. Te nevedben. Amen. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velük együtt ugyanabban a drága hídben részesültek, Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, tehát Istennek és a mi Úrunk Jézus Krisztus megismerésében. Oké, csak hadd emeljek ki két gondolatot. Hitben részesültünk Jézus Krisztus igazsága által. Oké, Jézus Krisztus igaz. És a hitünk, a meggyőződésünk az ebből merít. Oké? A hit, amiben részesültünk, az Krisztus igazságából van. És figyeld az áldást. Azt mondja, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Jézusnak a megismerésében. Tehát aki kíván nekünk valamit, az kívánja, hogy prosperáljon a vállalkozásunk, hogy kibékülj a férjeddel, feleségeddel, hogy gondtalan életet éljünk. Nem! Péter azt mondja, hogy ennél van mélyebb érték, ennél van több. Azt mondja, hogy kegyelem, azaz meg nem érdemelt ajándék, egy kiáradás, egy jó tétemény, meg nem érdemelt kapás és elfogadás bőségesen. Oké? És békesség. Miben? Jézusnak a megismerésében. Az élet arról szól, hogy megismerem Istent. És ebben a megismerésben kapok. És békességem lesz. Ugye, nem hazatalálok. Ez az a pont, ahol meg kéne állapodni a lelkemnek. Mint amikor egy vokba beledobsz egy vasgolyót, az hol állapodik meg az alján. Ez az alja. Ez a legkisebb energia. A legkisebb. Ide kéne zuhani. Földobom, és ide esik vissza. Jézus megismerése, ahol kegyelem és békesség adatik. Figyelj, 3. vers. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Oké. Hátulról kezdjük. Isten elhívott minket az ő erejével és dicsőségével. És mindent elintézett. Mindent. Mindent megkaptunk, ami az életre és a kegyességre, az Isten szerint valóságra való. Oké? Mindezzel megajándékozott. Hogyan történt ez? Úgy, hogy megismertük őt. Oké? Tehát Isten hívott minket az ő erejével és dicsőségével, mi megismertük őt, és ahogy megismertük őt, mindennel megajándékozott, ami az életre és a kegyességre való. Úgyhogy az ördögnek az a hazugsága, hogy neked valami ilyen. Az a legzseniálisabb hazugság. Oké? Mert a keresztény életnek az ereje abban van, hogy tudja, hogy kiben bízik, és abban bízik. Krisztust ismerem, ő az enyém, ő vele mindenem megvan, és amíg ebben állok, érinthetetlen vagyok, győztes vagyok. Élem azt az életet, amire el lettem hívva, az ő erejével és dicsőségével. Ahogy ettől eltávozok, ahogy ebben elkezdek kételkedni, bizony a kételjem pontján sebezhető vagyok. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt, a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Az igének ne becsüld ne az erejét. Isten igéje tele van ígéretekkel, valójában az egész ige egy ígéret, és ezek által, az ígéretek által mi történt? Isteni természet részesévé lettünk. Olyan sok önfejlesztő program van, olyan nagy a törekvése az embernek arra, hogy megjobbítsa önmagát, és jogos a törekvés, hisz látjuk, hogy az élet legtöbb helyzetében én vagyok a szűk keresztmetszet, én vagyok a probléma. Van, amikor minden rendben van, csak én vagyok depis, és tőlem minden megsavanyodik. Ugye, tehát nem kell, hogy valami nagy baj jöjjön, elég, hogy csak engem beleteszel a képbe, és van nagy baj. És az ember meg akarja jobbítani önmagát. De tudsz-e annál magasabb szintű személyiség, vagy jellem, vagy bármilyen önfejlesztés, mint azt, hogy isteni természet részesévé válsz? Olyannál, mint ő. Oké? Az isteni természet részesévé. És ez az, amit az ő ígéretei által kaptunk. Oké? Ott van Isten igéje, ott van az ő ígérete, és én magamhoz ölelem. Én komolyan veszem. És azt mondom, hogy megismertelek, bőségesen kapok kegyelmet és békességet, és mindenem megvan, ami kell az életre és a kegyességre, és ez az enyém, és ez vagyok én. És bizony, ahogy nézem őt, ahogy bízom benne, átváltozom dicsőségről dicsőségre, hitről hitre az ő képére. Ez az egyetlen módja annak, hogy valóban megváltozz. Minden más csak az önfegyelmedet vesz igénybe. Csak egy külső formának a felvétele. Ez egy belső természetbeli változás, mint amikor egy kutyából hal lesz. Ugye nem megfésülöd a kutyát, vagy megborotválod, hanem hal lesz belőle. Az emberi természet egy égő csipkebokorrá válik, ahol ott a csipkebokor én vagyok, és Isten meg a tűz, amely ég bennem, anélkül, hogy megemésztene. De bizony részesévé lesznek az ő természetének. A bokorban Isten ég. És mindez az igén, az ígéreteken keresztül történik. És ennek persze vannak következményei. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassatok meg igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Azt mondja, hogy ennek kell legyen egy gyümölcse. És ez nagyon összecseng zsidókhoz írt levél elején a próbatételekkel, Jakab elején a próbatételekkel, ami arról beszél, hogy a hitem megpróbáltatik. Ugye? A hitem tényleg hit? Komolyan veszem? És ha igen, akkor annak gyümölcse van. Gyümölcse volt ott is, és gyümölcse van itt is. És itt a gyümölcs egy életmód, egy életstílus, egy visszanyúlás Istenhez, az igéhez, az emberekhez magam körül, a nehézségekhez. Valami, ami látszik. És azt mondja, hogy ha akiben ezek nincsenek, és ez egy elég szigorú beszéd, az vak rövidrátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Egy hívő emberekről beszél, akik szellemileg rövidlátóak, sőt vakok. Olyan hívő, amilyen én is vagyok néha. Olyan hívő, aki ha bár mindene megvan, úgy él, mintha semmi se lenne meg. Olyan hívő, aki a természeti dolgokra néz, csak és elfelejti, újra meg újra elfelejti belekeverni a mindennapi tapasztalataiba, a mindennapi látásába, a mindennapi kapcsolataiba Isten ígéreteit. az ő kegyelmét és a békességet, amit kap tőle. Ez az én választásom. Én vagyok az, aki nem feledkezem meg. Aki nézett Krisztusra. És aki ezt az isteni természetet éli. Ezért tehát testvéreim, és itt a felszólítás, a buzdítás, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk, és üdvözítünk Jézus Krisztus örök országába. Oké, az elhívással kezdte, ugye? Aki a saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Mire, hogy megismerjük őt, hogy az ígéreteink keresztül részesévé legyünk az ő isteni természetének, és hogy aztán ez az isteni természet valódi viselkedésben, viszonyulásban, az emberi kapcsolatainkban, az életben megnyilvánuljon. Hogy mi örüljünk vele, hogy nem depresszióban kell élnünk, hogy nem önzően kell élnünk, és hogy egyben ezzel Isten zászlaját hordozzuk, mint fáklyát, mint világító lámpás a sötétben. Igaz? Ebben a világban. És azt mondja, hogy igyekezzünk ebben az elhívásban, ebben a kiválasztásban. Erősítsük ezt meg. Igen, erről szól az életem. És figyeljetek, olyan érdekes. Én vállalkozó vagyok. És az üzletem hol jól megy, és akkor is Istentől függök, hol kevésbé megy jól, és akkor is Istentől függök. De figyeljetek! Azért nekik is azt teszem észre, hogy amikor rosszul megy, akkor jobban függök Istentől. Hogy van ez? Tehát, hogy miért vagyok? Tehát, hogy de én ezt már tudom. Tehát, hogy értem én komolyan. Tehát, amikor jól megy az üzlet, és úgymond nincsenek gondjaim, és azt lehetne mondani, hogy tudod, betakarítottam a termést, teletapoltam a csűrjeimet, tudod, és most semmi gondom nincs, eszem, iszom és dorbézolok. Oké, nem mondom ezt, nem? Tehát amikor jól megy, akkor is azt mondom, hogy Uram, semmim sincs, amit ne kaptam volna. És figyelj, mindaz, ami, ha sikerült valami, az a te áldásod volt. És mindenem, amim van, a lányom, a feleségem, a fedél, ami alatt lehajthatom a fejemet, ez mind tőle jön egyenesen. És egy sort, tudod, egy ceruzát nem tudok arrébb tenni a vállalkozásomban nélküled. Ez a megvallásom. És így is gondolom, ezt értitek? Tényleg így gondolom. Nem volt mindig így, Isten megtanított rá. Ugye értem, játszotta velem ezt a játékot, hogy foglalkozz, elengedtelek, és az ember, amikor fogják, akkor azt mondja, hogy jó, tartom magam én. Aztán, amikor elengedtek, és szabad esés van, akkor rájössz, hogy nem. Az nem én voltam, az Isten volt, és segíts, és eltartod, és ezt játsza veled. Úgyhogy megtanultam, hogy amikor, tudod, amikor tartanak, hogy akkor Isten tart. És tanuld meg, hogy Isten az életed. Nincs más. Öregem, ne hagyd magad átverni. De mégis csak hagyom. Mert amikor aztán megint játssz az elengedőst, itt miért van az, hogy jobban belekapaszkodok, hogy hangosabban kiáltok hozzá, hogy a szívemnek az élet kötődése egy egzisztenciális kötődésé válik. Miért van az, hogy amikor a szürke hétköznapok vannak, ahol épp nem lobogtatnak meg a szakadék fölött, akkor csak egy ilyen laza kapcsolattal élünk Istennel. Ez csak velem van így? Nem baj, ha csak velem van. Legalább tanultatok róla, hogy erről ti nem tudtok. De itt ezt mondja, hogy figyelj, mindezért erről igyekezzetek még jobban megerősíteni az elhívásatokat és a kiválasztásatokat. Mert ha így teszitek, ha így, akkor nem fogtok megbotlani, akkor győztesen mentek át az életen. Nem azt, hogy nem lesznek problémáitok, hanem úgy értek át a problémákat, hogyha ott sem volnának. Olyan vagyunk, mint a birkák, komolyan. Az
Ilyen Biblia is.
Nem birka bárány, ugye? Azt valaki kijavított, hogy birkát sosem mondott. Mindegy. De nekem jó birkának is. Oké. Apostoli profécia bizonyossága. 12. vers. Ezért ezekre mindig emlékeztetni foglak titeket, bár ismeritek mindezt. Figyeljetek, és ez milyen álmodatosan jó. Most figyeljetek, mondtam valami újat az elmúlt fél órában? Nem, de hát nem is kell újat mondani. Ja, vállalkozásban így van, a legtöbb embernek nem kell többet tanulnia, csak meg kéne csinálnia azt, amit már tud. Nem az a probléma, hogy nem tudsz eleget, az a probléma, hogy nem csinálod meg. Vagy nem csinálod eleget, vagy nem csinálod elég jól, nem csinálod, ez a lényeg. Csinálni kell. Hát olyan is van, igen, hogy rossz tudása van, de én hiszem, hogy a legtöbb embernek, aki vállalkozónak hiszi magát és képezte magát, annak van már elég tudása fejében, hogyha megcsinálna azt, amit tud, akkor tök sikeres lenne. És erről beszél Péter is. Figyelj, nem kell egy másik evangélium, nem kell egy másik Krisztus, nem kell a csodálatos csodamódszer, megvan már. Járni kell benne, élni kell benne. Nem szabad megfeledkezned róla, hogy Krisztus az életed. És hogy az ő ígéretei által isteni természet részesévé lettél, és megkaptál mindent, ami az életre és a kegyességre van. Ebben kell fölébredned, délelőtt lenned, délben lenned, délután lenned, és ezzel kell lefekszened is másnak, ezzel kell kezdened, és így éled napról napra az életedet, és ha így éled, akkor működik. És ahogy nem így éled, nem működik. Oké, az ígéret, hogy megszűnnek a problémáid? Nem, az az ígéret, hogy a problémáid közepette is élni fogsz, hogy nem tög lesz, mert nyomorultam valahol, hanem élsz. Oké, élet. És észreveted már, hogy se a kocsidban, se a kifizetett számláidban, se a feleségedben, se a férjedben, se a vállalkozásodban nincs élet. Nincs benne. Élet Istenben van. És hogyha ezt az életet éled, akkor azt megoszthatod a vállalkozásodban, a családodban, akkor az autód is az ő dicsőségre van, minden a helyére terül. De ez az alap is. Péter azt mondja, hogy emlékeztetni foglak titeket. Bár ismeritek mindezt, és a közöttük jelenlévő igazságban szilárdan vagytok, de helyesnek tartom, hogy amíg ebben a földi porsátorban vagytok, mert hogy a lelketek a porhoz tapad újra meg újra vissza a földihez, vissza a szűklátó körülséghez, vissza ahhoz, hogy vagy az én utam lesz meg az én akaratom, vagy semmi más, ugye, mert így át többnyire így imádkozunk. Kezdem látni a lányomon. A lányom isteni. Tényleg az. Úgy értem, álmos. Most azt jártuk, hogy ő akar valamit, és ha az nincs meg, akkor hiszi van. Ugye ezen sírás, világvége. Ugye aranyos, ahogy csinálja, így csinál. De ez álmodatos, tehát tényleg tiszta dráma. És pedig csak arról van szó, hogy nem az úgy van, ahogy ő akarta. Nem ilyenek vagyunk, mégis is. Ugyanilyenek vagyunk. Csak, tudod, nem tudom, férjhez akarok menni, meg akarok nősülni, nagyobb vállalkozást akarok, kisebb vállalkozást akarok, ide akarok menni nyaralni. Ez kicsit nagyobb dolgokban, ugye? Ezek felnőttes dolgok. Ugyanaz zöldbe, ugye? Tehát ugyanaz zöldbe, amit a kislányom csinál, és hát imádnivaló. De az életének a szenvedése abból jön, hogy széllel szembe akar minden. Mégpedig kompromisszummentesen. Tehát addig akar menni arra, ameddig el nem törik. Vagy meg nincs az akarata. És hát többnyire eltörik szegény, és akkor sírás-vívás van, és az élet egy dráma. Pedig is másfél éves, tudod, hogy értem, mi lesz később. Tessék? Már az éves, igen. Egyre rosszabb. Mert tudom, hogy hamar leteszem porsátoromat, amit a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. Ugye mondta, hogy azt a poharat, amit én kiszom ki, igen, hogy mikor mondta, mindegy, de mondta Péternek, hogy ugyanúgy fog meghalni, mint ő. És Péter ezt mondja is. Igyekszem azonban, hogy elköltözésem után is mindig megemlékezhessetek ezekről. Mert, és itt kezdi az igét megalapozni, oké? Okay? Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének, oké? Okay? A kereszténység történelmi hit, oké? Okay? A kereszténység nem egy filozófia, amit itt gondoltunk, kitalált és elkezdett kérdezni, hanem a kereszténység a tényeken alapul, azon alapul, hogy emberek szemtanúi voltak Jézus Krisztus életének és halálának és feltámadásának. Amit, azt hiszem ez egyetlen olyan vallás, ha lehet így mondani, ami látott, aki nem hitt, látott és aztán hitt. És azért hitt most is, mert emlékszik rá, hogy mit látott, egy történelmi filozófia, vagy nem tudom minek hívjuk, vallásnak. Azt mondja, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és így szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ugye ez arról szól, hogy a színeváltozás hegyén Péter ott volt, és hallották, ahogy az Atya szólt. Ugye, mert ott volt Jézus, Illés és Mózes, meg Péter, János és talán Jakab, nem tudom. És Péter mondta, hogy hű, ez királyhely, építsünk itt sátrakat, itt maradunk, jó lesz nekünk. Elkezdte rögtön osztani az eszet, mire az Atya közbe kellett, hogy szóljon, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Péter, te meg aranyos vagy, de jobb, ha te is őt hallgatod. És erre emlékszik Péter. Ez a mennyből jött szó, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a profitai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap és felkel a hajnal csillag a szívetekben. Ez nagyon fontos. Az az ember, aki nem az ígére összpontos hív, az sötétben van. Sötétben az élet lényegét nem látja és nem is láthatja. Olyan, mint amikor a vak ember szapogatja az elefántot, oké? Okay? Mennyit tud róla? Hát attól függ, melyik részét fogja. De csak részinformációi vannak az elefántról. És... Hát igen, ha egyáltalán lát, mert a vak nem lát semmit. Vegyük, oké, nem vak ember, hanem sötét szobában van az elefánt, és akkor fáklyát gyújtunk, az ige a fáklya. Oké? Okay. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szent Szellemtől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Ez az isteni ihletésnek a legvilágosabb tanítása. Ugye? Hogy az ige, azaz a profécia nem önkényes magyarázatból, nem emberi akaratból született, hanem mindig a Szent Szellemtől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Isten akaratából származott. Úgyhogy Péter hitt abban, hogy történelmi, hogy nem mesében hiszünk, hanem Jézusban, őt követjük, és hitt abban, hogy az ige, amelyet a Szent Szellem ihletett, az Isten akarata, egy-egy a tökéletes. Valami, ami feltétel nélküli alázatot és követést vár tőlünk. Aztán itt később Pálról is beszél, szaladjunk előre, 3. fejezet 14. Ezért tehát szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket. A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, 15, ahogy szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyet tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Oké, okay, tehát Péter itt hitelesíti Pál írásait. Ugye azt mondja, hogy Ha bár vannak benne nehezen érthető dolgok, de azért nem kell őket kiforgatni, mint ahogy a többi szent írás sem. Oké, csak ennyi kiegészítésként. Második fejezet, a hamis tanítók. És azt hiszem, hogy ez a tanítás most nekünk aktuálisabb, mint valaha bárkinek a történelem során. A mai kor az, amiben hihetetlen mennyiségű tanítás van. És a másik ugye az, hogy a tanítás anno csak kéziratok másolása, jó esetben, rossz esetben csak szárhagyomány után terjedhetett. Tehát valaki elkezdett egy eretnekséget tanítani, mennyi időbe tellett, míg az eretnekség eljutott mindenhova? Hát ma tudod, fölmész az internetre, és annyi eretnekséget olvasol, amennyit csak akarsz. És az üzenetek csúcs technológiával, és sokszor komoly pénzügyi befektetéssel, és előkészítéssel, tervezetten, tömegével jönnek. És bizony nekünk hívőknek kell, hogy legyen egy álhatatosságunk a hamis tanításokkal szemben. Oké, mi a módszer? Itt Péter beszélni fog a hamis tanítókról, látni fogjuk, hogy komoly dolog ez. Leginkább nekik probléma. Tehát amikor én ezt olvasom, akkor arra gondolok, hogy Uram, csak én nehogy ebbe a kategóriába kerüljek valaha. Csak ez ne történjen meg. De aztán a másik oldalról, ugye én áldozata lehetek egy hamis tanításra. És mi az, ami megvédhet engem? Ugyanaz, mint a hamis pénzzel. Ugye? Annyi hamis filozófia van, nem ismerheted mindent. Főleg azért, mert holnap kitalálnám egy újat, ami kétlen, hogy az örökölnek minden belefér. Minden további nélkül stílust vált egyik napról a másikra. A módszer, amivel meg tudod védeni magad, az az, hogy ismered az igazságot. Oké, mint ha jól tudom, a bankembereket, a pénztárosokat sose tanítják arra, hogy milyen a hamis pénz. Ha jól tudom, hanem azt tanítják nekik csak, hogy milyen az igazi. Egész pontosan megtanulják, ismerik az igazi. És ahogy egy attól eltérő kerül a kezébe, rögtön tudja, hogy hamis. És ez a mi módszerünk is. Meg kell, hogy gyökerezz az igazságban, és aztán ragaszkodnod kell hozzá. És tudom azt, hogy a mai modern világban a liberalizmus, a tolerancia, a széles látókörülsége elég, ugye? És sokszor összekeverjük a megalkuvással. Nem alkudhatsz meg az igazsággal. Ha egy meg egy, az kettő, akkor te nem vagy modern azzal, hogy három és félnek gondolod. Hát ez nem, abban semmilyen előny nem származik belőle. Mert te lehet toleráns azzal az emberrel, aki azt mondja, hogy három és fél, lehet vele szerető, lehet vele türelmes, Istentől kérhet bölcsességet, hogy hogyan bánj vele. De ha te is, egy kicsit, oké, jó, akkor én is azt mondom, hogy egy kicsit nekem is három és fél. Az veszteség. Az probléma. Oké. De voltak a nép körében hamis proféták is. Mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók. Akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni, behozni, befurakodni, ez az eredeti szó. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. És itt a magyarázók vitatkoznak, hogy vajon ezek a hamis tanítók újjászületett embereke. És a legtöbb magyarázat azt mondja, hogy nem, hanem hogy az őket megváltotta, itt egy általános kifejezés, és arról szól, ahogy meghalt minden emberért, úgy őértük is, de ők valószínűleg nem fogadták el ezt a megváltást. Ez így ebből a magyar szövegből nem derül ki, tehát itt simán gondolnék arra, hogy ők újjászülettek. És bevallom, hogy nem végeztem egy alapos kutatást ezzel kapcsolatban, erre a magyarázatra, kommentársorozatra hagyatkozom. Négy variációt sorolt föl, és egy van, ami számomra teljesen elfogadhatatlan, ez az, hogy ezek megváltott emberek, akik elveszítették az üdvösségüket. Tehát ugye meg vagyok váltva, hiszen Jézus Krisztus van, aztán eretnek kívánok, és ezzel elveszítem az üdvösségemet. Ez elfogadhatatlan, ez biztos nincs így. Ha valaki megtért, és eretnek kívánik, akkor Isten valószínűleg nyakon veri, és lesz gondja, és pusztulás éri őt utol a lelkében, a földi életében. Nem akarnék ez az ember lenni, de hogy az üdvösségemet nem veszíthetem el, az biztos. Lehet, hogy a legkisebb leszek a mennyek országában. Oké, mert ha csak egyet is veszek Isten igéiből, és másképp tanítom, vagy elveszek, vagy hozzáteszek, és úgy tanítom, akkor a legkisebb leszek Máté 5 szerint a mennyek országában. De ott leszek. Hogy?
Sanyi,
igen, igen. Sanyi, tudod, a háttérben. De ott vagyok. Nézzük meg. Hol van ez? Azt mondja, hogy az első az, hogy megtértek és elveszítették. Egyébként nem is tudom, tehát, hogy miért mondja ezt itt, tehát itt, hogy hogyan lehet ezeknek a hamis tanítóknak örök pusztulása végük, hogyha az Úr megváltotta őket. A megváltotta az agora stanta szó, és nincs itt a fordítása, meg kéne nézni, ahol a szövegben nem szerepel sehol, és ahogy nézem, a görögben sem az örök kárhozat. Ugye a szöveg ír róla, hogy gyorsan utolérő őket, a veszedelem, oké? Gyors pusztulást hoznak magukra. De ez a pusztulás nem, tehát nem látom, hogy hol szól ez az örök kárhozatról. Na mindegy, de itt ezt fejtegeti. Második, megváltotta, vagy megvásárolta kifejezés, azt jelenti, hogy az Úr teremtette őket, és nem azt, hogy megmentette őket. De ez az értelmezés nem felel meg a megvált szó görög jelentésének. A harmadik, a hamis proféták csak mondták, hogy Krisztus megváltotta őket, de úgy tűnik, hogy ez az értelmezés belemagyarázás az ige versbe. Negyedik, és ezt vallja ő, megváltottak voltak olyan értelemben, hogy Krisztus kifizette váltságuk árát üdvösségük érdekében, de ők nem alkalmazták ezt magukra, ezért nem volt üdvösségük. Krisztus halála elégséges mindenki számára, de csak azoknak hatásos, akik hisznek. Oké. Ennyi. Ezek az alternatívák. És szerintem van egy ötödik, hogy ezek megtértek, és egyáltalán nem örök pusztulás vár rájuk. Csak arany serfű, gyémán serfű. Lehet, hogy én most érdemeltem ki a sajátomat. Oké, egyébként ez egy jó kérdés, figyelj. Mi van akkor, hogyha egy eretnek megtér? Azt mondja, hogy Uram, tehát megvilágosodik, és azt mondja, hogy Atya világ, én mekkora baromságot tanítottam 10 évig. Bocsáss meg, és megvallja. Akkor sinem van. Ugye? Tehát, hogy
a... Isten látja a szívét.
Igen.
Látja a szívét.
Igen. Hogy. Úgyhogy nem csak, hogy meg van már váltva, de elvileg az eretnekség bűne is meg van bocsátva. Igaz? Tehát akkor nem gyémán sebbű. Igen. Világos, nem azért hatúj a kevesebben. Amiről én beszélek, az az, hogy újjá vagyok születve, eretnek vagyok, és jár nekem a gyémántseprő a mennyben. Én leszek a legkisebb, mert hamis tanuló vagyok. Oké? De mielőtt meghalok, mondjuk fél évvel, felismerem, hogy hamis tanító voltam, megvallom Krisztusnak a bűnömet, szívből őszintén, és akkor vajon a legkisebb leszek a mennyek országában.
Ez volt a kérdésem. Mit gondoltok? Vagy?
Nem lehet, az sem.
Nem tudom, de valamelyik evangéliumban van egy ilyen, amikor a tanítványok mélyre értik, hogy kívánkor lesz a kérdésem.
Ott úgy intézi, hogy legyen mindenkinek a szolgája. A mennybe, igen. Jó, de azért csak Krisztus kegyelmére visszatérve, mielőtt itt ezt a kemény részt végigolvassuk. Szerintetek a legkisebb lesz, vagy nem? Attila mondja, hogy nem. Nem, ugye? Nem. Mert hát erről szól a kegyelem és a megbocsátás. Ez egy
állapot.
De azért jön a fekete leves, figyeltek. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját. Benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapcsiságukban. A szép szavak, a kitalált szavak a görögben. Tehát mesékkel. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Mert az Isten nem kímélte, és akkor itt elkezdett történelmi példát felhozni arra, hogy Isten hogyan bánik a lázadókkal, és több történetet felsorol. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág, itt a Tartarusz, ez a szó az alvilág. Csak Péter, te kérdezted legutóbb. Itt szerepel az a gödröt, sötét gödröt jelent egyébként. Tartalmuk, sötét mélység, börtön, ami egy átmeneti hely, amíg el nem jön a végső ítélet helye. És ez valószínűleg azokról az angyalokról szól, akik Noé idejében lázadtak. Hanem az alvilág sötét mélységében azt hitotta őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcad magával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Szodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva. Egyébként ez egy ámulatos kép. Tehát ugye Lót választotta magának Szodomát és Gomorát. Nyilván nem tudta még, hogy mi várott rá. És hát egy elég gázos helyen élt. Lehetne azt mondani, hogy miért nem költözött el onnan? Hát, hogy miért kellett ott maradnia? Meg lehetne ítélni Lótot, ugye? De Isten úgy ír róla, mint hogy igaz Lót, oké? Mert ő hitt, bízott, és bizony az ő lelke háborgott is az istentelenség láttán. És sokszor ezt mi is megfigyeljük. Nem tudom, hogy érzed-e néha azt, hogy benne jössz a világban, és mintha összet piszkol. Oké? És szeretnél egy ilyen steril életet, távol maradni attól, ami tudod. És nem erre vagyunk elhívva. Oké? Arra vagyunk elhívva, hogy a világ világossága legyünk. De nem arra, hogy nem vesz ki minket Isten a világból, hanem megőriz a gonosztól a világban. És csak ezt akartam mondani, hogy az a háborgás, ami van benned, az egészséges. És tudod, nem kell ítélkezővé válni, azt hiszem, hogy a hívő ember a világban nem ítélkező, hanem szelíd, bölcsességgel szól, vezet, tanácsot ad, de ott lehet benned nyugodtan ez a wow, azért ez kemény, tudod, ezt nem akarnám, ebben nem akarok részt venni. És aztán persze lehet egy szelíd szabad az ember felé. De azt gondolom, hogy az probléma, ha sosincs ott benned ez a háborgás. Tehát, hogyha nincs, ha neked minden belefér, az probléma. Akkor, és ez, figyeljetek, ez nagyon fontos, mert ez nem az, hogy én megtanultam el egy kép, és most tudod, a betű szerint ez most nem helyes. Nem. Előre sem vettem a betűt. Csak ott ülök, és a Szent Szellem háborog bennem. Oké? Ha a Szent Szellem sosem háborog benne, lehet, hogy ott sincs. Valószínűleg itt nem vonatkozik senkire, de ez A lót azért volt igaz, oké? Beszámítatott neki igazságként. Oké, azt mondja, hogy mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és hallva. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetése között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten fenségét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak. Egy picit még álljunk meg, a tisztátalan vágyaik után mennek, illetve sokan fogják követni őket a kicsapongásaikban. És ez többnyire szexuális kicsapongásról beszél. Hogy nézem meg a második vers? Testi vágyról szól, igen. A Asel Geiász a görög szó, és alanta szexuális erkölcstelenségre utal. Oké, abban az időben a létezett ilyen, hogy templomi prostitúció. Egy csomó hamis bálvány, oké, hamis Isten bálvány imádó vallásban a prostitúció a vallás, a szertartásnak a része volt. Oké, én egyszer hallottam egy kazettát, ahol nem tudom, hogy mennyire hiteles, de démonológiáról volt szó benne, és egy keresztény pszichiáter nő magyarázott és tanított, és a skizofréniáról volt szó benne, démoni megszállottságról, arról, hogy lelki betegségeknek egy jó része démoni megszállás, démoni befolyás következtében alakul ki, ez eleve arról van szó. És a démoni megszállás, megszállottságnak egy formája a szexuális aktus. Ámulatos, nem tudom, ez igaz-e vagy sem, de a templomi prostitúció azért volt egy elterjedt szokás, mert a démoni befolyás megszerzése könnyebb volt ezen a... Igen. Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a magyarázott tanítás, de csak így tudod, így a logika így összeáll a kép. De amit itt kulturálisan látnotok kell, az, hogy valószínűleg abban az időben könnyű volt vallásos színezettel szexuális túlkapásra biztatni és bátorítani embereket. Amit megjegyzem, hogy... De megjegyzem, hogy ez a napjainkban is így van, csak nem vallásos, nem kell vallásos színezetet mögé tenni. Tehát, hogy a szex, mint olyan, egy vallás. Úgy értem, sok embernek az Istene, és messze kilépett már abból a keretből, amire Isten tervezte. Oké, nem is hívjuk paráznaságnak, ne viccelj. Tehát, hogy ez normális. Tehát, hogy a házasságon kívüli nemi élet, az természetes. A Biblia ezt paráznaságnak hívja, és bűnnek. A nemi élet a házasság szentségébe való elkötelezettséggel jár, és Isten intézményének a kiváltsága, és azon kívül pedig céltévesztés, bűn. És az eretnekségnek az egyik formája ezt a határt igyekszik elmosni. Ugye a napjainkban ezt liberalizmusnak hívják, ugye? Vannak homoszexualitásra bátorító keresztény tanítások, ugye? Eretnekség. És tudod, oké, valaki homoszexuális, megtér belőle, megvallja, és ugyanolyan, mint te vagy én. De ha valaki azt mondja, hogy a homoszexualitás rendben van, és fogadjanak örökbe gyerekeket, és alakítsunk homokos gyülekezetet, az eretnekség. Oké? Lázadás, fajtalanságnak hívja a Biblia. Egy lény, egy Isten által teremtett lény elhagyja a saját faját. Oké? A lázadás egyik legszélsőségesebb formája. És csak az előbbi gondolathoz visszatérve, ugye, hogy az eretnek, oké, tehát vannak olyan eretnekek, akik eretnekségbe esnek, és abban is halnak meg, na az gáz. Oké, tehát aki meggyőződésesen követ egy tanítást, és hirdeti, az probléma. Az, hogy valamit rosszul tudtál, és megvallod, és kijavítod magad, és lehet, hogy mondtad öt embernek, és tőlük is bocsánatot kérsz, az egy másik kategória. Tehát akkor még nem vagy eretnek. De amikor már 10 éve lobbizol a homokos gyülekezetért, akkor eretnek vagy. Azt mondja, hogy... Most ezekről az eretnekekről azt mondja, hogy vakmerőek elbizakodottak, 10. vers, akik attól sem rettenek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak. Ez démonokról szól. És nagyon érdekes, hogy vajon hogyan káromolhatnak ők démonokat. Tehát, hogy ők eretnekek, akkor valószínűleg a démonok örülnek neki, hogy ő ezt így, tehát, hogy ők eretnekek, nem? Tehát, hogy hogyan az, hogy én olyan vakmerő vagyok, olyan elbizakodott, hogy megvetem Isten fenségét, oké, de aztán dicsőséges hatalmakat, és nagyon figyeld Isten milyen, hogy ír a démonokról, dicsőséges hatalmakat görögből, mondom, és a szövegkörnyezetből. 11. Holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet, jól lehet, erőben és hatalommal felülmúlják őket. Oké, tehát a szent angyalok nem mondanak káromló ítéletet a bukott angyalok fölött, holott erőben és hatalommal felülmúlják őket. Mindig ezt a példát hozzák föl, amikor Mihály harcolt Sátánnal, akkor azt mondta, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Nem ő dorgálta meg, hanem átadta azt az Úrnak. Tehát ő tisztelte a rangját, esetleg igen, mert hogy Lucifer volt az első számú. Mihály valószínűleg a jobb keze lehetett, vagy valami ilyesmi. És ő, Isten valahogy úgy harcol, mint az első világháborúban, ahol még tisztelettek egymásnak az ellensége. Ugye ez csak mese, vagy ott pilóták. Tisztelettek egymásnak, és aztán lelőtték egymást. De hogy ott volt ez a nagyra értékelés, ez a tisztelet. És ezt itt elmarasztalásukra mondja Péter az eretnekeknek, hogy bennük már ez sincs meg. Hogy ezen buták, teljesen elvetik a súlykot. Megkeresem neked azt a szót. 10. vers. Doxas, és a szót többnyire bukott angyalokra használják. A dicsőséges hatalmakra. Ezek azt káromolják, amik nem ismernek, mint az oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogásra és levágásra valók. De hozzájuk hasonlóan is fognak elpusztulni. Jó? Tehát itt az állatokhoz hasonlítja őket. Ez lesz gonoszságuk bére. Ezek gyönyörűségnek tartják a naponkénti dőzsölést, szempoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban topzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vágyal van tele, és telhetetlenek a bűnben, elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévejeztek, és követték Bálámnak, Beor fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette, de aki vétkéért szedést kapott, egy néma igavonó állat, emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a proféta esztelenségét. Ez a következő vád ellenük, hogy zsoldosok. Ugye Bálám pénzért akarta megátkozni Izraelt. Oké. Valószínűleg a hamis tanítóknak a motivációi is hamisak. Zsoldosok. Ezek víztelen források, forgócéltől sodort kötfoszlányok, akiknek a sötétség homálya van feltartva. Víztelen forrás, forgócéltől sodort kötfoszlány. Ugye a forrásból vizet várnánk, azért megyünk oda hozzá a felhőből eső. Az emberek, akiket rászednek, reménykednek valamiben, amit nem fognak megkapni. Nincs víz, nincs eső. Azt mondja, hogy Üres fellenglő szólamokat hangoztat a testi vágyaik kielégítésére csábítják festett életükkel azokat, akik nemrég szakadtak el a tévegésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk is a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Oké, ez a 19. vers, ez méltó arra, hogy megálljunk mellette. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Oké, minden szabad nekem, csak nem minden használ. Minden szabad nekem, csak ne váljak semminek a rabjává. Ami legyőz, annak vagyok a rabja. És tudjuk azt, hogy a bűntől nem tudunk szabadulni, csak Jézus Krisztus kegyelmén keresztül. Nélküle én a bűn rabszolgája vagyok. Hiába beszélek szabadságról, magam sem vagyok az, és nem is lehetek. Nincs választási lehetőségem, hogy mit tegyek, a bűnt fogom tenni, választani csak keresztényként, hívőként tudok. És így is igazából csak akkor, amikor be vagyok töltve. Mert a bűnnek az ereje mindig nagyobb. Ha csak a törvényt látom, ha csak a nem szabaddal harcolok a bűn ellen, ugyanúgy a rabja vagyok. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadulunk a világ föltelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, az utóbbi állapotok rosszabb lesz az elsőnél. Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd, a kutya visszatér a maga okádására, a megfőző disznósárban hempereg. Oké, a hitehagyott keresztény, az eretnek keresztény rosszabb helyzetben van, mint azelőtt, mint mielőtt megtért. És ha jobb lett volna neki, én szerintem ez a természeti életre utal. Azért én inkább szenvednék, de mennék a mennybe, mint hogy meg se térjek és éljek egy kövér hízott életet, hogy aztán elkárhozzak. De a földi életükre vonatkozóan bizonyára igaz ez az állítás. Úgyhogy nem akarod végelni, és aztán visszafordulni. Ez nem alternatíva. Ez a szövegrész egy nagyon jó figyelmeztetés arra, hogy mennyire lehet Istennel szórakozni. Nem lehet vele. Úgy értem, nem lehet vele. Szóval emlékszel, amikor a sztorit meséltem, hogy kinek a neve van a teherautóra írva? Szóval kinek a neve van a homlokodon? Ez megtörtént a hit első pillanatában. Te Isten embere vagy. Nem indulhatsz el egy másik irányba, számítva arra, hogy megúszod. Viszed az ő zászlaját. És aki viszi az ő zászlaját, azzal neki bánnia kell. Úgyhogy ami a legnagyobb reményünk, hogy nincs visszaút, ez a legnagyobb fenyegetés is. Nincs visszaút, úgy értem, nekünk csak az előre van. Hívők vagyunk, Isten gyermekei, és ez visszacsinálhatatlan. És persze nem a bűnről beszélek, és arról, hogy minden nap esünk kerül, ez része az életünknek, hanem a lázadásról, az eretnekségről, amikor megfeledkezem arról, hogy honnan jöttem, hogy kicsoda Krisztus, hogy mi az igazság, és elindulok egy másik irányba, mert viszket a fülem, mert komolytalan vagyok, vagy bármiért, érdekből, nem tudom. De bármi is az, amin keresztül kelljen menni, én Istennel akarok rajta keresztül menni. Uram, elfúrtam. Uram, tévedtem. De itt vagyok. Oké, itt vagyok. Javíts ki, beszélj hozzám. Te vagy az Istenem, és nincs más rajtad kívül. Jó, és az utolsó rész, amiről beszélni szeretnék, szerintem ez a legjobb. Ez Krisztus második eljövetelével kapcsolatos. Ez valami olyasmi, ahogy olvasni is fogjuk, ami nem... Oké, ez egyrészt izgalmas, hogy ez a világ vége, ez a nagy valóság. De ez jóval több egy ilyen intellektuális ingyen falatnál, amin el tudunk csáncsogni, és foglalkozunk vele egy kicsit. Ez az előttünk álló történelem. Ez valami, ami komolyan kell vennünk, és ami nagy hatást kell, hogy gyakoroljon ránk. Ez megint valami olyasmi, amit akár minden nap számításra lehetett. Itt van előttem egy probléma, egy gond. Mint ahogy van előttem probléma és gond. És egy hegynek rám. Agyon fog nyomni. És most így is értem egyébként. Ebben élek most. Harcolok a célmalommal. Don Quixote-ként, tudod. Lovam sincs, kardom sincs. És amíg csak a célmalmot nézem, hát úgy érzem, hogy tehát, hogy esélytelen vagyok, az élet reménytelen, az agyon fog nyomni. Nincs esélyem. De ha ezt mindez, és Isten ezt akarja, helyez egy másik világításban.
Mi van, ha az Úr holnap visszajön? Ugye aztán jó lehet, hogy holnap, lehet, hogy holnap után jön vissza. Lehet, hogy nem jön vissza holnap után, de egy nap 50 évvel meghal. És ugyanez már lesz. Aki ha az Úr holnap visszajön, és látni fogod az utolsó ítéletet egy napon, ha átnéz az ezer éves királyságba, ennek a fényében, a valóságnak ebben a fényében még mindig olyan félelmetes az a célmalom? Vagy esetleg egy lényegtelen részlet, amiben el lehet elolvadott volt, és hagyni, hogy megoldódjon, vagy csak elfelejteni. És az alányérzetünk,
addig, amíg a lelkünk a porhoz tapad, mindig el van állítva. Rosszul van beállítva. És ez a szövegrész segít visszaállítani. Jó? És olvassuk. Ez már a második levél szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik, hol van az ő eljöveteinek ígérete. Tehát amióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva, mely rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szózat által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult. A mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradnak, hogy tűznek tartassanak fent az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Oké, miről szól ez? Arról szól, hogy a csúfolódók azt mondják, hogy így jön, itt a Krisztus nevükben. Ez ezt mondják, hogy 2000 éve. Ezért az Isten. Nem történik itt semmi. Amióta az atyák meghaltak, semmi nem változott. Jó, és Péter érvel, hogy oké, Isten szava által állt elő a föld, aztán víz által elpusztult, az megint az ő szava által, és most megtartatik az ő szava által, hogy tűznek tartasson meg. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. És ez egy ámulatos gondolat, oké? Tehát, hogy miért vár Isten 2000 éve? Miért vár esetleg még 10 évet, 20 évet, vagy még 2000? Mert türelmes. Mert lát embereket még, akik megtérnek. És lesz egy tökéletes időpont, azt gondolom, amikor azt mondja, hogy oké, ennyi. Lejárt az idő. Betelt a szám. Most visszajövök. És ugye a nagy nyomorúság egy hatalmas evangelizációs idő lesz, de egyben büntetésnek ideje is. Az istentelenek, a gonoszoknak büntetés lesz, sokaknak meg az utolsó lehetőség. Ugye Isten annyira nyilvánvaló lesz abban az időszakban, hogy rengetegen meg fognak térni. De ez nem is erről beszél. Illetve erről, 10. vers. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, ez már az utolsó ítéletről beszél, az ezer éves királyság végén, figyelj, az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld is a rajta lévő alkotások is megégnek. Oké, tehát el fog jönni az Úrnak egy napja, amikor ezt a világot, mind azt, ami neked a környezeted volt, amiben éltél, ahol a gondjaid voltak, ahol a reményeid voltak, ahol minden ehhez viszonyítottál, aki a saját értékedet, a saját életedet, ennek a megsemmisülő világnak valamelyik szempontjához mérted, és nem is volt más mértéke, de volt, hogy ne, az igen. De ezt a kettő húzott, hol ez erre, hol az arra, hogy most én az vagyok, amit csinálok, vagy az vagyok, aminek az igen mond. Az én életem az, amit most elérhetek, vagy az, amit Isten megígért és vár rám. Hogy az életet inkább kint kéne élvezetesen örömmel élni, vagy az a belső békesség és nyugalom, ami elvehetetlen, hogyha bízom ő benne, az legyen az erőm. És e kettő között vívódunk állandóan. De jön egy nap, amikor ez a világ, amit olyan valósnak tartunk, ami olyan végleges, ami olyan letaglózó, mint egy gyertya, amit eloltam. Oké? Nem tudom, hogy láttatok-e már lökéshullámot, ahogy terjed. Egy atomrobbanásnál. Jön a lökéshullám. És így gondolj bele, és a lökéshullám után nincs már semmi. És eltűnt. Kérlek, az elemek felbomlottak. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül is kegyesen kell nektek élnetek. Oké, ha ez így van, hogy az a világ, amiben én olyan jó érzem magam, olyan megalapodott, olyan stabil érzem minden. Ha ez csak így mindegy szűnek ki lehet nem tanja rólam, akkor nem lehet, hogy a másik nagy tényezőre kéne inkább alapodnom is nem. Akkor lehet, hogy kegyesen és szentül kéne élnem. Ahol a szentség most nem a jó magaviseletről szól, hanem a szentség az elfelelő szentség. Én Krisztusé vagyok. És ő a köcsőidő én utánam vágyakodik. És az élet erről szól. És a világban itt van körülöttem, csak hazug láttam. Hazug láttam. És persze, és komolyan vettem, mert Isten azt mondta, hogy legyen komolyan, van most egy feladatom, játszunk, de nagyon komolyan játszunk, hogy evangelizálok, dolgozom, szeretem a gyerekemet, a családomat, oké, komolyan vettem, hogyan élek, az élet stílusom, komolyan vettem, de tudom, hogy egy nap, recsegben okok, és ott leszek a valóságban, színről színre, Istennel szemben, és látni fogom, hogy mi az, ami igazán számít. És nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy már most látjuk. Nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy már most ahhoz viszonyulhatunk, ami igazán számít. Milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akit várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Oké, új ég és új föld. És átlépünk az örökké valóságba. Nem is tudjuk elképzelni. Pedig kellene. A fantáziánk. Üzletemmel találkozom, beszéltünk erről. A képzelet ereje. Istennel töltött elmélkedés. Veszem ezeket a verseket, és elképzelem. És figyelj, az ördög egyik trükkje ez, hogy a mennyet, az utolsó ítéletet, az ezer éves királyságot, és a mennyet, leginkább a mennyet, azt egy ilyen, tudod, ezt mindig mondom, a pufók angyalok hátával, egy ilyen meseszerű, ilyen irreális, ilyen szemkiszúrós, ilyen pitiáne, olcsó kis, hasztigas dolognak mutatja be. És megpróbál rávenni arra, hogy ne is gondolkodj ezen. Tehát, hogy hagyd meg ezen a vattacukor szinten. És persze megyek a mennybe, vattacukor. És ne viccelj, ez eretnekség. Tehát ne viccelj, az Isten valósága. Egy világ, oké, Jézus azt mondta, előre megyek és helyet készítek nektek. És már 2000 éve dolgozik rajta. Azért nem jön még vissza. Mert én mindig a te kívódat bütyköri a mennyben. 120 év, igen. És a földet megteremteni elég volt 6 nap, ugye, nem a földet, a világ egyetlen. A te kiírodat már 2000 éve járt el. Mit gondolod, milyen lesz? Tehát, hogy legyünk a mennybe, ott lesznek erdők, lesznek hegyek, nem tudom. Tenger nem lesz többé, azt tudom, de tavak, folyó biztos lesz. Figyelj, de elmélkedj ezen. Tehát gondolkodz rajta, Uram, mutasd meg nekem. Hadd kóstoljak bele a mennybe. Nem tudom, én nekem ilyen képek jutnak az eszembe. Hányan láttátok a Gyűrűk Urát? Nem láttátok. Az nem a mennyről szól, oké? Okay? De elvileg egy olyan történet, ami sokat jelképez, oké? Okay? Gonosz démonok harcolnak az igazakkal. De van egy nép, a tündék népe. Ki az, hogy szerintem önök az angyalok? Ki a tündék? És a tündéknek egy tündék soha nem halnak meg. A tündék örökké élnek. Gyorsak, ügyesek, okosak, rendkívül civilizált, intelligens nép. De tudom, akik láttátok a filmet, a tündéknek van egy országa. Van egy kastélyom, és méltósággal élnek, de háborúznak is, oké? Tehát ha kell, mennek háborúzni, és kiváló harcosok. Kicsit mennyi az valami ilyesmire. Oké, tehát a mennyi az nem egy döglött hal lesz, hanem egy valós világ, ahol Isten személyesen jelen van, ahol te olyan vagy, mint ő, olyan hatalommal bíró lény vagy, mint Isten, nem te vagy Isten, de ha ő akarja, simán összetévesztenek vele. Mint ahogy ki volt az János a jelenésekben, az angyalt mindig imádni akarta, mindig leborult előtte, Uram, és mondja, állj föl, szolgatásra vagyok, én is Isten imád, ne engem. Csak hát szegénytől, hogy János összezavarodott, jött ez a méltóság teljes, dicsőséges lény, aki tudod, aki hozta vitte őt itt az időben, és mutogatta neki a dolgokat. Azt hitt, hogy Istennel beszél. És az angyalok azok neked a testőreid lesznek, meg a szolgáid. Te egy szent leszel. Úgy értem, Isten gyermeke. Egyike a... Oké, Jézus az elsőszülött, és te a sok gyermek közül leszel az egyik. Nem tudjuk. Oké, de gondolkodj rajta. Mert vár ránk egy valóság, amiben amikor benne leszünk, a földi életünk egy álomnak fog tűnni. Ez egy rossz álom. De most olyan komolyan veszed, hogy hajlamos vagy megfeledkezni a valóságról. Neked. Oké, neked. Ez az élet fontos, mert sok mindent meghatároz arról, ami majd jön. De ami jön, az a lényeg. És ezzel hadd fejezzem be, és azt hiszem, hogy ez egy méltó befejezés a fél évhez. Főleg akkor, hogy megtalálom a verset. Egy Zsoltárt kell keresni. Tudjátok melyiket? De ha nem találom meg, akkor is emlékszem nagyjából. 73. Zsoltár. 21. verstől olvasom. Ha keseregne a szívem és sajogna a belsőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Hát ilyenek vagyunk néha, nem? Hát értem, Sanyinak benéztek az elmúlt napjaiba, és itt vagyok. Kesereg a szívem és sajog a belsőm, de valójában ostoba és tudatlan vagyok Istennel szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek. Jó, és itt a hozzáállást vált. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogad. Két szemlélet, két, már egyszer ide nézek, porra, és keserget, és ostoba vagyok, mint az állat. Nem élek azzal a kiváltságommal, ami megvan. És aztán csak emlékszem rá, hogy de én veled vagyok, mert te fogod a jobb kezemet. Vezetsz engem, és dicsőségedbe fogad. Egy másik világ, azonnal. Oké? Okay? Mert a reményt elővettem. A jövőt, a valóságot, a jelentést, de a jövőt is. És itt van a a hozzáállás, amit mutatnunk kéne. Itt van az, ami az egyetlen bölcs gondolkodásmód. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. Két álljunk meg. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. Amikor az eget recsegve ropogva számolnának, hidd el, ezt érteni fogjuk. Hidd el, ezt érteni fogjuk. Ugye nem tudom, hol a kocsim, hol a pénztárcám, hol a lakásom. Semmi nincs. Oké? És csak te vagy. És mi van ott, amikor eltűnt az ég és a föld? Isten, de ő megvan egészen. Senki nincs rajta kívül a mennyben. Viszont te fogod a jobb kezemet. Te vezetsz engem, dicsőségedbe fogad, a gyermeked vagyok. Oké? Ez nyilvánvaló lesz, világos, amikor átlépünk. És verni fogjuk a fejünket a falba, hogy a földi életünk során olyan kevéssé vettük ezt tudomásul. De ezért jártok bibliaiskolába, ezért gyűlünk össze hétről hétre, ezért emlékeztetget minket Péter újra, mert lehet így is gondolkozni. Azt mondja, nincs senkim rajtad kívül a mennyben. A földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Oké? Nincs senkim rajtad kívül a mennyben. Okos vagyok. Oké? Kiszámolom. Ha nincs senkim rajtad kívül a mennyben, ha igazából minden, amitől most félek, ami most fölém tornyosul, recsegve, ropogva eltűnik, és csak Isten van, és csak ő számít, akkor vajon itt most a földi életemben miért gyönyörködnék bárki vagy bármi másban? Ha van egy kis agyam, akkor már most is úgy élek, mintha már kihúzták volna alólam a szőnyeget. Isten a mindenem. Isten a mindenem. Mert ez a valóság. Csak most még egy hazug látszat, a földi élet, a por eltakarja ezt előnünk. De lesz egy nap, ami ezt olyan világossá és nyilvánvalóvá teszi, ahogy ez itt le van írva. Amen. Ez a hit. Az állatok ostobák, azok nem hisznek. Ami előttük van, azt tudják, ami nem. De mi hihetünk. Amen. Amen. Mennyei Atyám. Kérünk téged, hogy az, hogy te benned gyönyörködjünk minden nap. Te benned gyönyörködünk minden nap. Fogod a jobb kezünket, és mi veled vagyunk örökké. Így járunk, így éljük az életünket. Minden lépésünket veled tesszük meg. Minden gondolatunkat előbb hozzád küldjük, és tőled fogadjuk vissza. Te vagy az Istenünk, te vagy a mindenünk. És ha nem, akkor hadd legyen egyre inkább. Akkor vezess minket. Akkor vonj minket. Akkor használj mindent a jóra, hogy te legyél a mindenünk. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és vége a fél év. Semmi burát, semmi.